Zoflást azonban számtalan tényező befolyásolhatja, számtalan körülmény siettetheti, vagy késleltetheti. Például, hideg vagy meleg időjárás, a vízásványi tartalma, vagy tisztasága, mélysége, vagy csekély volta, áramlása, vagy éppen áramlásának hiánya, a test hőmérséklete, s az, hogy egészséges, vagy beteg emberről volt ez szó. Nyilvánvaló tehát, hogy nem lehet még csak megközelítő pontossággal sem megjósolni azt az időpontot, amikor a hulla a vízszínére fog emelkedni. Bizonyos körülmények között ez már egy óra leforgása alatt bekövetkezhet. Más feltételek mellett meg esetleg sohasem történik meg. Vannak olyan vegyszerek, melyek megakadályozzák az oszlást. Az egyik ilyen szer a higanyűbiklorid. De eltekintve már most az oszlástól, rendszerint akad más olyan tényező is, ami a vízszínére vetheti a hullát. Például a gyomorban gázok keletkezhetnek növényi anyagok eszetes erjedésének hatására. Vagy keletkezhetnek gázok a test más üregeiben is, más okokból, s ezeknek a feszítő hatása vetheti a holttestet felszínre. Az ágyú tűz hatása, egyszerű rezgés, amely a testet kiszabadítja a puha iszapból, ha esetleg előzőleg belesüppett, s így, amennyiben már más, hasonló irányú hatások is felléptek, a test a vízszínére emelkedik. Az is lehet, hogy a rezgés megazítja a sejtszövetek némely különösen ellenálló, de romlandó részeit, s ekkor a testüregei a gázok hatására kitágulnak. Megvilágítottuk tehát, folytatta Dupin, a dolog minden elméleti vonatkozását, úgyhogy alkalmazzuk most az elméletet az Itoje állításaira. Azt írja az újság, hadd idézzem ismét, a tapasztalat azt mutatja, hogy a vízbe hullott emberek teste, vagy az olyan áldozatok holtteste, akiket közvetlenül a gyilkosság elkövetése után dobtak vízbe, csak 6-10 nap alatt indul annyira hozlásnak, hogy a vízszínére emelkedik. Még akkor is, ha ágyút sütnek el a holttest közelében, és a hulla még csak 5 vagy 6 napig volt víz alatt, úgy emelkedik fel a vízszintjére, hogy ha közben nem nyúlnak hozzá, rövidesen ismétel merül az elmélet ismeretében meg kell állapítanunk, hogy az újságnak ez a passzusa a következetlenségek, az összefüggéstelen kijelentések valóságos halmaza. A tapasztalat ugyanis éppen nem azt mutatja, hogy a vízbe hullott emberek teste csak 6-10 nap alatt indul annyira hozlásnak, hogy a vízszínére emelkedik. A tudomány is, a tapasztalat is azt mutatja, hogy a vízszínére emelkedéshez szükséges időt semmiképpen sem lehet előre meghatározni. Míg több, ha a holttest a közelben elsütött ágyú kiváltotta rezgés hatására emelkedik a vízszintjére, csak abban az esetben merül el ismét, ha közben nem nyúlnak hozzá, ha az oszlás már annyira előre haladott, hogy a közben keletkezett gázok eltávozhattak a testből. De hadd hívjam föl figyelmedet arra a megkülönböztetésre, amit a Sikiro egyrészt vízbe hullott emberek teste, másrészt a közvetlenül a gyilkosság után vízbe dobott áldozatok holtteste között tesz. Jól lehet a szerző megteszi ezt a megkülönböztetést, később mégis ugyanabba a kategóriába sorolja a hulláknak ezt a két fajtáját. Mint az imént elmondottam, a vízbe hulló ember testének fajsúlya nagyobb, mint az általa kiszorított víztömege, és voltaképpen csak akkor merül el, ha az ember küszködés közben karját a vízszintje fölé emeli, és a víz alatt levegő után kapkod, aminek nyomán aztán víz tódul a tüdőbe. Ilyen küszködésről és kapkodásról azonban természetesen szó sincs a közvetlenül a gyilkosság után vízbe dobott áldozatok esetében. Ilyen esetekben a holttest általánosságban nem ismerül el, de erről a szabályról azért, hogy leszik írója nyilván nem tud. Ilyen esetekben a holttest csak akkor merül a vízszint alá, ha az oszlás már előre haladt, ha a hús már nagy mértékben levált a csontokról. Addig azonban nem, mit kezdjünk már most a Sikirónak azzal az érvével, hogy a megtalált hulla nem lehet Marie-Roget holtteste, hiszen a holttestet alig 3 nap eltelte után látták meg a vízszínén. Ha vízbe hullott embernő, akkor a holtteste esetleg nem ismerül alá, vagy ha igen, hát 24 órán belül ismét fölbukkanhat. Azt azonban senki sem gondolja, hogy Marie vízbe hullt. Ha pedig akkor dobták a vízbe, amikor már elszállt belőle az élet, hát bármikor, bármely időpontban megláthatták volna testét a vízszínén. De, írja az Etoile, ha a gyilkosok a holttestet keddestig a folyóparton tartották volna, a gyilkosoknak minden bizonnyal valami nyomát lelik a parton. Első pillantásra nehéz megállapítani, mit akar ezzel a mondattal a Sikiro. Nos, elébe akar vágni annak az érvnek, amelyről azt hiszi, hogy ellentmondana az ő elméletének. Előre ki akarja védeni azt az ellenvetést, hogyha a hullát 2 napig a folyóparton tartják, gyorsabban indul oszlásnak, mint hogyha a 2 nap alatt a vízben van. Azt feltételezi, hogy ha 2 napig a folyóparton lett volna a holttest, akkor csak szerdán emelkedhetett volna föl a vízszínére, és csak is ilyen körülmények között bukkanhatott volna föl azon a szerdán. Azt bizonygatja hát a szikszerzője, hogy a holttestet nem tartották a folyóparton, mert ha ott tartják, akkor a gyilkosoknak minden bizonyal valami nyomát lelik a parton. Látom, mosolyogsz ennek az érvelésnek a logikáján. Nem érted, hogyan járulhat hozzá az a körülmény, hogy a holttest tovább volt a folyóparton, a gyilkosokat eláruló nyomok szaporodásához. Nos, én sem értem. A mi nagyra becsült újságunk ezután így folytatja fejtegetéseit, igen valószínűtlen továbbá, hogy az olyan gonosztevők, akik a feltevés szerinti gyilkosságot elkövették, úgy dobják vízbe a hullát, hogy nem kötöznek rá megfelelő súlyt, amikor pedig könnyen módjuk lett volna ennek az óvintézkedésnek megtételére. Figyeld meg, milyen nevetségesen zavaros gondolkodás. Senki sem vitatja, még az Etoile sem, hogy a megtalált test, meggyilkolt áldozat holtteste. Hiszen nagyon is szembetűnők az erőszak jelei. A Sikiro célja csupán az, hogy kimutassa, a holttest nem Marie holtteste. Azt akarja bebizonyítani, hogy nem Marie gyilkolták meg, nem pedig azt, hogy a holttest nem gyilkosság áldozatának a holtteste. Pedig hát az imént idézett passzus csak az utóbbit bizonyítaná. Íme egy hulla, amelyre nem akasztottak súlyt. Ha gyilkosok dobják a folyóba, biztosan súlyt kötnek rá. Tehát nem gyilkosok dobták a folyóba. A személy azonosság kérdését a Sikiro még csak föl sem veti, s most az Etoile óriási erőfeszítéseket tesz, hogy letagadja azt, amit egy perccel ezelőtt állított. Törhetetlen meggyőződésünk, írja, hogy a szajnából kifogott holttest egy meggyilkolt nő hullája. Ez azonban korán sem az egyetlen olyan eset, még a témának ebben a korlátozott vonatkozásában sem, amikor a mi nagy érvelünk önkéntelenül önmaga ellen érvel. Mint már mondottam, az a nyilvánvaló célja, hogy a lehetőséghez képest leszűkítse a Marie eltűnése és a holttest felfedezése közti időközt. S mégis hangsúlyozza, hogy édesanyja házából való távozása után a leányt egy lélek sem látta. Nincs rá bizonyítékunk, írja a mi érvelünk, hogy Marie Roget június 22-én, vasárnap reggel 9 után még az élők sorában volt, mivel a Sekiro érvelésen nyilván elfogult, igazán nem kellett volna ráirányítani a figyelmet a dolognak erre a részére. Mert, ha találnak valakit, aki Marie-val mondjuk hétfőn vagy kedden találkozott, akkor igencsak redukálódik a kérdéses időhöz, és a Sekiro következtetéseinek belső logikájából adódván, csökken annak valószínűsége is, hogy a holttest valóban a grésette holtteste. Mulatságos, hogy az Etoile mégis abban a hírben hangsúlyozza ezt a részletet, mintha ezzel alátámasztaná a maga érvelését. Nézd át most még egyszer, kért meg Dupin, az Etoile fejtegetéseinek Beova is a vonatkozó passzusát. Már tudnélik az arról szóló részt, hogy Beova is hogyan állapította meg a holttest személy azonosságát. Egészen nyilvánvaló, hogy a nő karján észlelt szőrzettel kapcsolatban az Etoile nem jár el tisztességesen. Mivel Monsieur Beova is nem hülye, semmiképpen sem állíthatta azt, hogy a személy azonosságot annak alapján állapította meg, hogy a holttest karján szőrt fedezett fel. Nincs olyan kar, ami ne lenne szőr. Az Etoilenak ez az általánosító, a lényeget elkenni igyekvő állítása nem más, mint a tanú kijelentéseinek elferdítése. Monsieur Beova is minden bizonnyal a karon látható szőrzet valamilyen jellegzetességéről beszélt. A színéről, mennyiségéről, hosszúságáról, vagy az elhelyezkedéséről. A holttest lába kisi, írja a továbbiakban alap, de hát ugyancsak kisi a lába a nőkezreinek. A harisnya kötő meg a szívő nem bizonyít semmit, hiszen az ilyen árucás számra hagyják el. Ugyanez vonatkozik a kalapot díszítő virágokra is. Monsieur Beova is különösen azt hangsúlyozza, hogy a harisnya kötő kapcsát úgy igazították, hogy alkalmazkodjék az alakhoz. Ez nem bizonyít semmit. A legtöbb nő otthon igazítja alakjához a harisnya kötőjét, s nem próbálja fel az üzletben, nehéz feltételezni, hogy a Sekiro komolyan beszél. Ha Monsieur Beova is keresi Marie holttestét, s egy olyan holttestre bukkan, amely termetre és egyéb külsőségekben az eltűnt lány testének felel meg, jogosan formálhat olyan véleményt, teljesen függetlenül a ruházattól, hogy kutatása eredménnyel járt. Ha a termeten és az egyéb külsőségeken kívül a karszőrzet olyan jellegzetességeit van módjában észlelni, amelyeket már az élő Marie is megfigyelt, joggal gondolhatja, hogy ez is igazolja véleményét. Se pozitív meggyőződése, gondolom, a karszőrzet rendkívüli, vagy szokatlan voltának arányában erősödik. Ha Marie-nak kislába volt, s kislába van a holttestnek is, akkor a valószínűség már nem is számtani, hanem mértani haladvány formájában nő. Tegyük mindehhez hozzá, hogy a holttesten talált szívő éppen olyan, amilyet Marie az eltűnése napján viselt, s bár lehet, hogy ezt a fajta szívőt százszámra hagyják el, a valószínűség ezzel annyira megnövekszik, hogy már eléri a teljes bizonyosság határát. Mert így az is, ami önmagában véve még nem bizonyítaná a személy azonosságot, a feltevéseket igazoló jellege révén most már 100%-osan bizonyító erejűvé válik. Ha tehát a kalapon olyan virágokat találunk, amilyenek az eltűnt leány kalapján voltak, nem is kell tovább keresnünk. Sőt, ha csak egyetlen egy olyan virágot találunk, akár ne is kutassanak tovább, hát még ha kettőt vagy hármat fedeznek fel. Minden újabb szálvirág hatványozott bizonyíték. Nem pusztán egy további, hanem mondom százszoros ezerszeres bizonyíték. Ha azután a halotton olyan harisnya kötőt találunk, amilyet Marie viselt, akkor szinte már ostobaság tovább nyomozni. De ezt a harisnya kötőt még hozzá éppen olyan módon szorították meg, mint Marie tette, röviddel, mielőtt eltávozott hazulról. Úgyhogy most már egyenesen őrültség, vagy képmutatás kételkedni. Amit az Etoile erről a témáról mond, hogy tudnillik a harisnya kötő megszorítása egyáltalán nem szokatlan, csak azt mutatja, hogy makacsul ki akar tartani tévedése mellett. A kapcsos harisnya kötő rugalmassága önmagában is bizonyítja az ilyen megszorítás szokatlan voltát. Mert, ami úgy van megkonstruálva, hogy önmagától igazodik az alakhoz, azt csak ritkán kell még utána igazítani. Csak is különleges véletlennek tulajdonítható tehát, hogy Marie-nak a harisnya kötőt az előbb említett módon kellett megszorítania. Ez a harisnya kötő már egymagában is bőven elegendő lett volna Marie személy azonosságának megállapítására. De itt nem is arról van szó, hogy a holttesten csak az eltűnt lányi harisnya kötőjét találták meg, vagy csak a szívőjét, vagy csak a kalapját, vagy csak a kalapjának virágdíszeit, vagy csak valamiféle ismertető jelet a karján, vagy csupán úgy találták, hogy termetre és megjelenésre a holttest hasonlít az eltűnt lányra. Nem a holttesten mindezeket az azonosságra mutató jeleket együtt fedezték fel. Ha be lehetne bizonyítani, hogy az Etoile Sekirójának ilyen körülmények között tényleg voltak kétségei, nem lenne szükség holmi bizottságra sem, hogy megállapítsa csökkent elmebeli képességeit. A Sekiro tanácsosnak vélte, hogy léptenyomon az ügyvédek apró pletykáit ismételgesse, az ügyvédekét, akik viszont a bíróságok szimpla kis döntéseit ismételgetik. Hadd jegyezzem meg itt mindjárt, sok olyasmi, amit a bíróság nem fogad el bizonyítéknak, értelmes ember szemében éppen a legkitűnőbb bizonyíték. A bíróság ugyanis, amelyet bizonyítékok dolgában elvek vezérelnek, elismert és kodifikált elvek, még különleges esetekben sem hajlandó eltérni ezektől az elvektől. Az elvekhez való állhatatos ragaszkodás, amelyel szigorúan figyelmen kívül hagyják az elveknek ellentmondó tényeket, hosszú távon persze a legbiztosabb módszer az igazság maximális megismerésére. A rendszer tehát az esetek nagy átlagát tekintve jó, de az is bizonyos, hogy az egyes esetekben bőséges alkalmat ad a tévedésre. Ami a Beova is ellen felhozott gyanút illeti, folytatta Dupin, ezt, gondolom, egy kézlegyintéssel elintézted magad is. Hiszen bizonyára kirajzolódott előtted ennek a derek úri embernek a jelleme. Fontoskodó férfiú. Sok benne a regényességre való hajlam, de kevés a szellem és az ész. Minden ilyen karakterű ember könnyen kihívja viselkedésével túlbuzgó, vagy rossz indulatú embertársainak gyanakvását, minden olyan esetben, amikor valóban vannak izgalomra. Monsieur Beova is, mint a te jegyzeteidből kiderül, beszélt néhányszor az Etoile szerkesztőjével, s azzal a kijelentésével, hogy a szerkesztő elméletével ellentétben, a megtalált holttest szerinte és a józanész szerint Marie holtteste magára haragította az újságírót. Kitart a mellett az állítása mellett, írja Beova is róla lap, hogy a holttest Marie holtteste, de a már kommentáltakon kívül egyetlen egy olyan körülményt sem tud állítása mellett felhozni, amely ezt másokkal is elhitetnék, nem akarok folyton arra a tényre utalni, hogy a meglevőknél jobb bizonyítékokat igazán nem lehetne felhozni Beova is állításainak elhitetésére. Csak azt szeretném még megjegyezni, nincs benne semmi meglepő, hogy az ilyen esetekben valaki úgy hisz valamit a legjobb meggyőződése szerint, hogy más valakit egyetlen érvel sem tud meggyőzni arról, hogy miért hiszi, amit hisz. Alig van nehezebben megokonható dolog, mint a személyazonosságra vonatkozó benyomásaink. Mindenki felismeri a szomszédját, de csak igen kevés esetben.